보살 히뜨꾸드라 오유타석 아마냐이유스라 우보차살랑가모나유드라 아멘.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 20 000 cipót osztottak szét a katolikus Karitász munkatársai vasárnap, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. Azt írták, Árpádházi Szent Erzsébet november 19-i ünnepnapja alkalmából országszerte megemlékeznek a katolikus Karitász munkatársai és önkéntesei a segélyszervezet védőszentjéről. A Karitász egyházmegyei és helyi szervezetei több mint 20 000 kenyeret készítettek, majd a szentmiséken megáldott kenyereket a családok és a Karitász önkéntesei elvitték otthonaikba, vagy megajándékoztak vele egy-egy rászorulót. A Szent Erzsébet kenyerekért kapott adományokból az önkéntesek ajándékcsomagokat állítanak össze a nehéz helyzetben lévő családok, idősek, betegek és egyedülállók karácsonyára. Olvasható a közleményben. Az ünnep alkalmából sok helyen hajléktalanokat, rászoruló családokat is meglátogatnak a Karitász önkéntesei, és visznek nekik Szent Erzsébet kenyeréből, jelezve, hogy a legnagyobb ínségben sincsenek egyedül. Így a Szent Erzsébet kenyere a katolikus Karitász országos figyelemfelhívó és segélyprogramja is egyszerre, tették hozzá. Az ünnephez kapcsolódóan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia templomi persejgyűjtést is hirdetett november 24-ére, írták. Rekordmennyiségű, összesen 374 tonnányi tartós élelmiszer gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégi háromnapos akciója során. Az adományokból 75 ezer egyenként 5 kilós élelmiszercsomagot tudnak összeállítani és eljuttatni a nélkülözőkhöz, köztük gyermekotthonok lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalanokhoz, fogyatékkal élőkhöz és nagycsaládosokhoz, közölte az Élelmiszerbank a távirat irodával. Kitértek arra is, hogy az ország 365 áruházában megvalósított akcióban 6500 önkéntes segített, akiknek nagy része a csomagok kiosztásában is részt vesz majd. Hozzátették, az idén felajánlott tartós élelmiszerek mennyisége 36 tonnával több, mint az eddigi 2021-es rekord. A legtöbb felajánlás Budapestről és Pest vármegyéből érkezett. Az összegyűjtött élelmiszereket az Élelmiszerbank karitatív szervezetek segítségével juttatja el a gyűjtőpontonként közreműködő áruházakból a nélkülözőkhöz az ünnepeket megelőző időszakban, valamint a leghidegebb januári hetekben. A Magyar Uniós Elnökség jelentős áttörést ért el a versenyképesség területén. Elfogadtak egy új versenyképességi paktumot, és könnyebbé teszik a vállalkozások működését, mondta a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Varga Mihály úton a repülőtérre közölte. Brüsszelbe utazik az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának meghallgatására, ahol Magyarország uniós elnökségének eddigi eredményeiről kell beszámolnia. Kiemelte, hogy csaknem 1000 tanácskozáson vannak túl, és a magyar elnökség jelentős áttörést ért el a versenyképesség területén. Varga Mihály elmondta, elfogadtak egy olyan új versenyképességi paktumot, amely jelentősen javíthatja majd az Európai Unió versenyképességét. Emellett az általános forgalmi adóban sikerült egységre jutni, és könnyebbé tenni majd a vállalkozások működését az Európai Unióban. A kormány újra elindítja az otthonfelújítási támogatást, amely a családoknak jelent anyagi biztonságot és megerősödést, közölte a kulturális és innovációs miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs elmondta, az otthonfelújítási támogatás az elmúlt években is sikeres konstrukció volt. A támogatásra vonatkozó szabályokról társadalmi egyeztetést indítottak, emlékeztetett. A lakhatás támogatására vonatkoznak a nemzeti konzultáció egyes kérdései is. Ilyen például a kollégiumi férőhelyek bővítéséről, valamint a szépkártya felhasználásáról szóló kérdés. Végül az időjárásról. Kedden marad az általában erősen felhős vagy borult idő. Főként délen és délnyugaton, reggel még rossz látási viszonyokkal, de délelőtt az északkeleti megyékben még kisüthet a nap, illetve késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon csökkelhet a felhőzet. Reggeltől délnyugat felül egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, délután már egyre inkább a Dunától keletre kerül át a csapadék súlypontja. A déli eszelet akár több helyen is élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 12 fok között várható, a legmelegebb délkeleten valószínű. Híreket hallottak.
Nyúlsz egy kéz után, éreszned kell, hogy még mi vár. Nincs rá szó, egy vágy fog el ajtókon át. A csend figyel, ne tudja más, nem tudja más. közel hozzám, éreznem kell, hogy mit kívánsz, s ha vége már nem tudja más, jöjjön száz év magány ezután, és én itt várok rád egy élete rád. Meg feszül, vársz éjszakákon át a köd szitál, és nem találsz, már nem találsz. Jöjjön száz év magány ezután, várok rá egy életre át. Jöjjön száz év magány ezután, és én itt várok rá egy életre át.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének negyedik részét Tordi Géza előadásában hallják.
Mikor a nap feljebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, s aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga moszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé éjszakról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerülte röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy? Ez az első utad? Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát, billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász, hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónak orrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, és az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, s meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja-e fordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, nekifeszítve a hátát. Most már érzed, ugye? Mert én is érzem, bízisten érzem. Körülnézett, a madarat kereste, szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgethessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kis madarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, és meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Bár csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét, belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jóformán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, ahogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszedte a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötét vörös húsából hosszú csíkokat vágott ki, a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. Hat ilyen szeletet kivágott belőle, aztán kiteregette mind a hatot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonottak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbülj, görbülj, mint a madár karma. Azzal sem érsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is. Együk csak meg ezt a bonítót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz ízű. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Na, hogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért. A hosszú szeletnek, amelyet ketté vágott, most megette a másik felét is. Gondosan rágta sokáig, aztán kiküpte a bőrét. No, hogy vagy, kezem? Vagy még korán kérdem? Bekapott még egy egész szeletet, és rágni kezdte. Jó, erős, teli vérhal volt. Szerencsém volt, hogy nem delfint fogtam helyette. A delfin húsa túl édes. Ez jóformán nem is édes, és mégis benne van az egész erő. Tulajdonképpen nem is érdemes mással törődni, csak a célszerűséggel. Jó volna egy kis só, és okosabb, ha megeszem az egészet, még ha nem is vagyok éhes, mert nem lehessen tudni, hogy amit meghagyok, az megszárad-e aztán a napon, vagy megrohad inkább. A nagyhal nyugton van, kitartóan úszik. Megeszem az egészet, akkor aztán elvetettem a gondját ennek is. Türelem, kezem, türelem! Miattad eszem ezt a halat? Bár csak megetethetném a nagy halat is, hiszen a testvérem. De hát meg kell őt ölnöm, s nem szabad elgyöngülnöm, hogy megbírjam ölni. Lassan, lelkiismeretesen mind megeszegette a hosszúkás szeleteket. Aztán kiegyenesedett, megtörülte a kezét a nadrágjában. Nya! Elereztheted a kötelet, kezem. Majd fél kézzel fogom őt addig, a jobb kezemmel tartom őt addig, amíg abba nem hagyod ezt a szamárságot. Bal lábával rálépett a nehéz kötére, amit eddig a bal kezével fogott, s hátradült, beledült a hátának feszülő zsinórba. Isten segítségével elmúlhatna már a görcs a kezemből, mert nem tudom, hogy mi a szándéka a halnak. Nadrágjához dörzsölte a görcsösen összegörbült ujjait, próbálta lazítani őket, de nem akaróztak szétnyílni. Talán majd a napsütéstől fölengednek, talán majd, ha megemésztettem ezt az erős, nyers tonhalat, talán akkor majd fölengednek. Ha szükségem lesz a két kezemre, akkor úgyis szétnyitom az ujjaimat, lesz, ami lesz. De most még nem akarom erőszakkal szétfeszegetni őket, fölösleges. Csak hadd engedjen fel a görcs magától. Nyíljanak csak szét az ujjaim a saját jó szántukból. Végtére is elég rosszul bántam velük az éjszaka, amikor ki kellett szabadítani és össze kellett kötözni a különböző zsinórokat. Végig pillantott a tengeren, és ráeszmélt, hogy milyen egyedül van. A mély, sötétlő vízben látta a szivárványos fényfoltokat, az előre feszülő zsinort, meg a szélcsönd furcsa, ringatózó hullámait. Arra gondolt, hogy némely ember mennyire fél kint a tengeren a kis csónakban, ha már nem látja a partot. De igazuk is van, ha váratlan viharok hónapjaiban mennek ki messzire. Most azonban a nagy orkánok hónapjaiban jártak, és ilyenkor, ha éppen nincs orkán, olyan szép idő van, mint soha máskor. Ha orkán fenyeget, már napokkal előbb lehet látni a jeleit az égen, persze csak kint a tengeren. A partról nem látják, mert nem tudják, hogy mit kell nézni, gondolta. A partról különben is biztosan megváltozik a felhők formája. De hát most nem lesz szélvihar, nem közeledik orkán. Felnézett az égre, a fehér gomoly felhők úgy fonódtak össze, mint barátságos fagylalt halmocskák, fölöttük pedig magasan fent a fágyhol felhők áttetsző tollazata simult a kitárult szeptemberi égboltra. Gyönge kis bríza jön. Nekem szebb idő jár, mint neked, nagy hal. Még észrevette volna, hogy a zsinór hajlása megváltozott a vízben, a jobb kezével kipróbálta a feszülését, hogy enyhülte kissé. Aztán megint beledült a kötélbe, s ahogy a merev bal kezét ütögetni kezdte a csípőjéhez szapora erélyes csapkodással, hirtelen meglátta, hogy a zsinór lassan emelkedik, lassan hajlik fölfelé. Feljön! Siess, kezem! Gyerünk! Siess! Légy szíves! A zsinór lassan, egyenletesen emelkedett, aztán az óceán felszíne kipúposodott a csónak előtt, és a hal felbukkant. Jött, jött, emelkedett ki a tengerből, vége láthatatlanul, a két oldalán csurgott róla lefelé a víz. Csillogott a napfényben, a feje meg a háta sötét bíborvörös volt. A napsütésben látszottak a két oldalán a széles, halvány, levendula színű csíkok. Kartcsőre olyan nagy volt, mint egy baseballütő, és hosszú, elvékonyodó formájú, mint a vívó töröké. Teljes nagyságában kiemelkedett a vízből, aztán símán, mint a búvár visszabukott, s az öreg halász látta, hogy a halfarkának nagy kaszapengéje is elmerül, és a zsinór kezd leperegni az orsóról. Nagy hal, gondolta, szép szerével kell megfékeznem. Ügyelnem kell, hogy meg ne tudja, milyen erős, se azt, hogy mire lenne képes, ha neki iramodnék. Ha neki lennék, most neki durálnám magam Isten igazában, és addig száguldanék, amíg valami el nem szakad. De hát a halak, hála Istennek, nem olyan értelmesek, mint mi, akik megöljük őket. Nem, bár sokkal nemesebbek és sokkal hasznavehetőbbek nálunk. Az öreg halász már sok nagy halat látott életében. Látott nem egyet, amelyik öt mázsánál is többet nyomott. Fogott is két ilyen nagy halat, de nem egyedül. Most egyedül volt. A part már rég nem látszott, s itt, messze kint a tengeren, hozzá volt kötözve a legnagyobb halhoz, amit életében látott. Olyan nagy halhoz, amiről még mesélni sem hallott. És a bal keze még mindig olyan merev volt, mint a saskesejű behúzott karma. De majd csak kiáll belőle a görcs, gondolta. Biztosan kiáll belőle a görcs, hogy segíthessen a jobb kezemnek. Hárman vannak testvérek, a hal, a jobb kezem, meg a bal kezem. Ki kell, hogy álljon bele a görcs. Nem is méltó hozzá ez a dolog. A hal lassított. Megint a szokott ütemben úszott. Vajon miért vetette fel magát, tűnődött az öreg halász. Szinte azt hihetné az ember, hogy éppen csak meg akarta mutatni nekem, hogy mekkora nagy hal, azért vetette fel magát. Hát most már minden esetre tudom. Kényelmesen neki támaszkodott a faperemnek, tűrte nyugodtan a bajait, a hal pedig rendületlenül úszott, és a csónak csöndesen siklott előre a sötét lővizeken. Keleti szél támadt, egy kicsit fölborzolta a tengert, s mire dél lett, az öreg halász kezéből kiállt a görcs. Nem vagyok vallásos ember, de azért elmondok 10 mi atyánkot és 10 üdvözlégy Máriát, hogy kifoghassam ezt a halat, és ha sikerül, elzarándokolok a kobrai madonnához, ezt is megfogadom. Becsületemre mondom. Belefogott az imádságokba gépiesen. Olyan fáradt volt, hogy néha elakadt. Nem jutott eszébe az imák szövege, erre aztán hadarva mondta tovább, gépszerű gyorsasággal, hogy el ne akadhasson bennük. Az üdvözlégy könnyebb, mint a mi atyánk, gondolta magában. Üdvözlégy, Mária, manasztal teljes az Úrban, te veled áldott vagy, te az asszonyok között is áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért most is halálunk órájára. Aztán még hozzátette, boldogságos Szűz, imádkozzál ennek a halnak a haláláért, még ha ilyen nagyszerű, csodálatos hal is. Mikor befejezte az imáit, sokkal jobban érezte magát, jól lehet a fájdalmai nem csökkentek, sőt, talán még fokozódtak is egy kicsit. Neki dűlt a csónak orrának, és gépiesen mozgatni kezdte a bal keze ujjait. A nap most már forrón tűzött le rá, noha a könnyű szél lassan-lassan erősödött. Legokosabb lesz, ha megint kivetem azt a kis horgot a csónak farában. Ha a hal rászánja még ezt az éjszakát is, akkor újra ennem kell majd. Az üvegben sincs már sok víz. Nem hinném, hogy egyebet foghatnék, mint delfint. De elég frissen megeszem, akkor nem rossz ízű. Jó volna, ha ma éjszaka beugra a csónakomba egy repülőhal. De hát nincs lámpám, amivel csalogathatnám őket. A repülőhal húsa nagyszerű nyersen is, és fel sem kellene metélnem. Takarékoskodnom kell az erőmmel, ahogy csak tudok. Atyaisten, nem tudtam, hogy ekkora nagy hal. Azért mégis megölöm, hiába minden dicsősége és nagyszerűsége. Pedig ez nem igazság. De meg akarom mutatni neki, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit tud elviselni az ember.
Azt mondtam a fiúnak, hogy én nem akármilyen öreg ember vagyok. Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsam.
Hogy ezt már ezerszer is bebizonyította, az most nem számított semmit. Újra be kell bizonyítania. Előről kell kezdenie minden alkalommal, és ami elmúlt, arra sosem gondolt többi, ha cselekednie kellett.
Jó volna, ha aludna egyet, és ha én is alhatnám, és álmodhatnék az oroszlánokról. Miért van az, hogy csak az oroszlánok maradtak meg az emlékezetemben?
De ne töpreng, öreg, ne törd a fejed. Most csak támaszkodj neki szépen a deszkának, és ne gondolj semmire. Elég, ha a hal fárasztja magát. Te minél kevesebbet fárazd magad.
Már délutánra járt az idő, és a csónak még mindig ugyanolyan lassú, egyenletes ütemben haladt. A keleti szél azonban most egy kicsit megnehezítette a vontatást. Az öreg halász szelíden hajózott a csöndes tengeren, és a hátára feszülő kötél fájdalmas szorítását is enyhének, könnyűnek érezte.
Délután egyszer megint emelkedni kezdett a zsinór. De a hal csupán feljebb jött egy kicsit, és ott úszott tovább. A nap Santiago bal karját, bal vállát, meg a hátát sütötte. Szóval a hal északról keletre fordult, gondolta. Most, hogy már látta a halat, maga elé tudta képzelni, amit úszik ott lent a vízben, bíborvörös melső uszonyait kiterjesztve, mintha szárnya volna, s ahogy a nagy, merev farka szeldeli, hasítja a sötét tengert. A napsütés jó voltából, s mint hogy állandóan mozgatta az ujjait, a bal kezéből most már majdnem teljesen kiállt a görcs. Kezdett hát lassan egyre több munkát rábízni, s a hátizmait is megnyújtóztatta, hogy egy kicsit odébb táncoltassa a hátán a kötelet.
Ha még mindig nem fáradtál el, te nagy hal, akkor igazán nem tudom, miféle fából faragtak.
Santiago már nagyon fáradt volt, s tudta, hogy hamarosan leszáll az este, igyekezett hát másra gondolni. A nagy bézákra gondolt, s tudta, hogy a New York-i Yankee csapat a detroiti tigris ellen játszik. Vajon a nagy DiMaggio is kitartana annyi ideig ezzel a hallal, ameddig én ki fogok tartani? Egész biztos, hogy kitartana, már csak azért is, mert ő még fiatal és erős. Azon kívül az apja is halász volt.
Thank you.
Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című írásának negyedik részét Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Az én és te jöttél hozzám, hogy álmodhoz rám. Most, hogy a nap felkelt rég, nem szóltál semmi. A vágy, ami álmunkban hív, tág, mint a szív. A szív, mikor ébren vagy már, új tiszta szóra vár. Súgtál, sohase hagy, sohase hagy, kit az ég küld el hozzád, elfutni más felé. Sohase hagy, sohase hagy, kit az ég küld el hozzád, ne állj a sors elé. Hisz úgy történt, hogy a föld két partján két léggömb szállt. A sors, mint a szél fújt hozzád, és így találtam rá. Így áll, sohase hagy, sohase hagy, itt az ég küld el hozzád, elfutni más felé. Sohase hagy, sohase hagy, kit az ég küld el hozzád, ne állj a sors elé. Sohase hagy, kit a szél fújt el hozzád, elfutni más felé. Sohase hagy, sohase hagy, kit az ég küld el hozzád, szeress, mint az életed. Úgy jött, mint az életed, amit egyszer élhetsz. Sohase hagy, sohase hagy, kit az ég küld el hozzád, szeress, mint az életed. Úgy jött, mint az életed, hogy itt mindig sohase hagy, sohase hagy, kit az ég küld el hozzád, szeress, mint az életed.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 9. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. A meditáció útjának elején sok embernek az a benyomása, hogy túl nagy feladat áll előttünk. Úgy tűnik, meghaladja képességeinket, hogy túllépjünk magunkon, és természetesen fontos is, hogy világosan felismerjük ezt a tényt. Ha nem ismerjük fel, megmaradunk abban az illúzióban, hogy mi teremtjük meg, s ezért mi is váltjuk meg magunkat. Az eredendő gőg, az eredendő bűn állapotában vagyunk. Meg kell értenünk, és el kell fogadnunk korlátainkat és elégtelenségünket, máskülönben soha nem válik keresztény belőlünk. Az alázat még inkább készségessé tesz arra, hogy hálásak legyünk létezésünk ajándékáért és az élet minden pillanatáért. Lehetőségünk van arra, hogy pozitívan reagáljunk ezekre az ajándékokra. Bármilyen hosszú is az életünk, ennyi időnk van a pozitív válaszra, és ezért az élet sürgető igénnyel lép fel velünk szemben. Ha van olyan szó, amellyel tömören kifejezhető az evangéliumokban foglalt felszólítás, hát talán a sürgősség. Nincs vesztegetni való időnk. Az evangéliumok azt mondják, ha nem adunk pozitív választ most a teljes életre hívó felszólításra, képességeink korlátozottak maradnak. Ha pozitív választ adunk, képességeink gyakorlatilag határtalanok lesznek. A kérdés egyszerűen csak az, hogy hiszünk-e vagy sem. A legrosszabb helyzetben alig, ha nem akkor vagyunk, ha csak félig hiszünk. A kettő különbségét talán úgy is kifejezhetjük, hogy nem mindegy, korlátozottságnak és csalódást keltő valóságnak tapasztaljuk-e az életet, vagy Szent János kifejezésével élve, örök életnek. Az evangélium pedig nem azt mondja, hogy az örök élet a halál után kezdődik. Az örök életnek, az élet határtalanságának az a lényege, hogy ismerjük Jézus Krisztust és azt, aki küldte. Ez a célja a meditációnak, hogy megismerjük Jézust. A meditáció vezet el a teljes életre, mert a meditációval járó lelki szegénység állapotában valóban megismerjük Jézust, mégpedig parancsolatainak megtartásával. Úgy ismerjük meg, mint bárki mást. A másikra figyelünk, és nem magunk körül forognak a gondolataink, teret adunk a másiknak, és félretesszük a saját gondjainkat. Akkor ismerünk meg valakit, ha magunkban fogadjuk szellemiségét. Ezért Jézust is akkor ismerjük meg, ha betölt minket Jézus élete, az az élet, amely túlemel minket önmagunkon, s a szomorúságtól az örömre vezet minket. Bátorság kell ahhoz, hogy megismerjünk valakit. Bátorság kell ahhoz, hogy megismerjük Jézust. Azért kell bátraknak lennünk, mert el kell engednünk az önösségünkkel járó fél életet. És az öröm ajándékának elfogadásához sem kell kevesebb bátorság, mert bármilyen ajándékot fogadjunk is el, kapcsolatba kerülünk azzal, aki adja. A szentek arról ismerhetők fel, hogy örülnek, nevetnek, és meg tudják láttatni, át tudják éreztetni másokkal, mennyire örömteli az élet. Jézus ereje ebben nyilvánul meg leginkább. Ennek az erőnek az elfogadásához azonban bátorság, lényegében persze csak egyszerűség kell. Hősies bátorság. De nem azért, mert hősiesen érvényre kell juttattunk magunkat, hanem azért, mert hősiesen érvényt kell szereznünk valaminek. Jó okunk van arra, hogy örüljünk. Jó okunk arra, hogy elfogadjuk a szomorúságról újongásra vezető Jézus irányítását. Ha Jézus a tanítónk, ha meghalljuk szavait, és ha érezzük, hogy szavai vízhangra lelnek szívünkben, fokozhatatlan örömhöz és megingathatatlan bizalomhoz jutunk el. Nemrég volt Krisztus király ünnepe. Hogy miért király Krisztus, azt talán akkor értjük meg, ha nem a modern birodalomnak, a hatalomgyakorlás és az uralkodás felől közelítjük meg a királyság szimbólumát, hanem képzeletben visszatérünk az emberiség történelmének hajnalához, amikor az emberek királyt, vezetőt kerestek maguknak. Meg akarták védeni magukat ellenségeiktől, oltalomra vágytak a névtelen természettel szemben, s nyugodt emberi viszonyokat kívántak látni maguk körül. A királynak az volt a dolga, hogy legyőzze az ellenséget. Jézus azért a királyok királya, mert legyőzte az emberiség legfőbb ellenségét, azt az ellenséget, aki fölött senki nem tudott győzelmet aratni, azt az ellenséget, akitől annyira félünk, hogy még csak nem is gondolunk rá, a halál ellenségét. A halált legyőzve újfajta élethez vezető utat hasított ki. Akkor adjuk meg magunkat a halálnak, ha inkább a létezést, mint az életet választjuk. És Krisztus miatt semmi okunk arra, hogy így válasszunk. A szabadságunk óhatatlanul teher, amíg el nem fogadjuk ajándékát. Az ajándék szabadon tárul elénk, de nekünk szabadon kell elfogadnunk. Ezt a döntést a mantrával hozzuk meg. Ahányszor kimondjuk, mindig döntünk, mégpedig egész lényünkkel és lelkünk mélyén. Úgy döntünk, hogy élni akarunk, és Krisztus életében akarunk élni. A következő szavak János evangéliumából valók. Simon Péter azt felelte: Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi a tieid. Mi hittünk, és megismertünk, hogy te vagy az Isten szentje. Ez a hitbeli tudás a kiindulási pontja a keresztény meditációnak. Az életszentség és a többiek. Ha megpróbáljuk tömören összefoglalni John Mayne tanítását, mégpedig annak a hagyománynak a fényében, amelyet továbbadni igyekezett, azt hiszem az a legjobb, ha a szótól a csendig következő mondatát vesszük alapul. Cassianus szerint minden ember, aki meg akar tanulni imádkozni, mégpedig szüntelenül imádkozni, válaszol egyetlen rövid sort vagy szót, és állandóan ismételje. A mondat minden szava gondosan meg van választva. Cassianus tanácsa minden embernek szól, aki meg akar tanulni imádkozni. Ez a hagyomány mindenkinek rendelkezésére áll. Az egyiptomi szerzetesek tanítása 10. könyvének végén Cassianus kiemeli, hogy senki sincsen kizárva az imádság e legmagasabb rendű formájából. Nem azért a legmagasabb rendű tehát, mert csak egy szűk csoportnak van fenntartva, hanem azért, mert Krisztus minden követőjének és tanítványának hivatása, hogy teljes mértékben kibontakoztassa belső világát. Senki sincs kizárva tehát, sem azért, mert gyengék a szellemi képességei, sem azért, mert nem művelt. Ezt hangsúlyozva pedig, Cassianus pontosan arról beszél, amire az evangéliumok is figyelmeztetnek. Az egyszerű emberek könnyebben megtanulnak imádkozni, mint a műveltek, a nyíltan becsületesebbek könnyebben, mint a túlságosan öntudatosak. John Mayne második megállapítása, hogy az imádságnak szüntelennek kell lennie. Szent Pál is ugyanezt mondja, s ugyanúgy a szüntelen imádság összefüggésében fejti ki azt a meggyőződését, miszerint a keresztény tökéletességre szóló hivatás egyetemes kiterjedésű. John Mayne azokról beszél, akik meg akarnak tanulni imádkozni. Fontos, hogy megértsük ennek jelentőségét. Meg akarunk tanulni imádkozni. Minden bizonnyal azért akarjuk minden másnál jobban megtanulni az imádságot, mert belátjuk, hogy minden más azon múlik, ki tudjuk-e bontakoztatni spirituális lehetőségeinket. Más szóval minden üres és kétdimenziós, ha nem vagyunk úton. Ha úton járunk, az életünk Krisztus dimenziójában halad előre. Ezért hát meg akarunk tanulni imádkozni. Mindannyiunkban megvan a szentség természetes vágya, és pontosan meg kell értenünk, milyen fajta vágyról és milyen fajta szentségről van szó. Azért fontos megértenünk, mert mindkettővel oly gyakran visszaéltek, és mindkettőt oly gyakran elsekélyesítették a kereszténység évszázadai során. Az életszentség vágya sokszor annyira önös volt, hogy teljes ellentétbe került azzal, amit az evangélium a szeretetről, az elfogadásról és az együttérzésről tanít. Meg kell értenünk, hogy mindenki tanítványok közösségében szentelődik meg. Nincs egyéni és egyénre szűkített életszentség. Minden egyes lélek megvilágosodása közvetlenül érinti az összes többi lelket, mert a mindenkiben jelenlévő Krisztus megvilágosodása terjed ki benne. Így módon épül fel megvilágosodott teste, így válik tökéletessé egyháza. A szentségre irányuló vágyunk tehát testvéri közösségünk belső terében születik meg. Ezért pedig gyakorlati igénnyel kell szembenéznünk vágyunkkal, és konkrét lépésekkel kell feldolgoznunk. Az életszentség elképzelhetetlen közös imádság nélkül. Az egyház társadalmi, politikai vagy intellektuális szervezetté fokozódik le, ha nem imádkozunk és nem imádkozunk mélyen. Imádság nélkül tanúságot sem tudunk tenni. Legalábbis nem lehetünk különösebben meggyőző tanúk. Az életszentség vágyát, tehát az egyházban éljük át, az egyház tesz érzékenyé rá. Ezzel együtt felismerjük, hogy személyes életszentségre van hivatásunk, de csak közösségben válthatjuk valóra. Bűntudat is elfog minket, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egészek, megosztott minket a félelem, az önösség, s egyéni és örökölt hibáink sokasága. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Krisztusban meggyógyultunk és egészé váltunk. Így hát az életszentség vágyát mindig visszafogja, megszelídíti és alázatossá teszi bennünk annak tudata, hogy semmilyen jogunk nincs a szentségre. Teljes mértékben ajándékba kapjuk, s az egyház a Krisztus tanítását követő és Krisztus lelkében élő közösség segítségünkre siet, hogy egyensúlyt találjunk a bűntudat és az életszentségre szóló hivatás között. Hivatásunk Krisztus testének belső szférájában tudatosul bennünk, s Krisztus testében és Krisztus teste által tesszük magunkévá. Nincs olyan közöttünk, aki ne érné be kevesebbel, hiszen hatalmas feladatot vállal, aki elindul az életszentség útján. Hivatásunk egész lényünkre igényt támaszt. Szívesen kijelentenénk, hát néhány embernek hivatása van az életszentségre, de nekem nincs. Nekem az a dolgom, hogy felelősségteljesen éljek, ezért majd valahol lecövekelek útközben. Ezzel azonban megtagadjuk Jézust, aki minden egyes embert az élet teljességére hívott, mégpedig egyéni és sajátos lehetőségeinek megfelelően. Senki nem tudja pontosan, milyen lehetőségeink vannak. Csak az a fontos, hogy lehetőségeinknek valósággal kell megtelniük. Jézus átfogó igényű és egyetemes felszólítást intéz hozzánk, s ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy kevesebbel is beérjük. Jézus azt mondta, épp úgy szentnek kell lennünk, ahogyan mennyei atyánk is szent. Hivatásunkhoz azzal adja meg a kulcsot, hogy a mennyei atya szentségét állítja elénk. Az atya önmagában eleve szent. Önmagában nem kifelé irányuló tetteinek vagy erőfeszítéseinek következtében. Ezért csak úgy lehetünk szentek, ahogyan ő szent, ha bebocsátást nyerünk létébe és belépünk szentségébe. Ha az atya szentségétől független szentségre vágyunk, illúzió és önösség áldozatai vagyunk. Ebben a megvilágításban kiderül, hogy a szentség vágya eleve akadálya az életszentségnek, ha, ahogyan általában lenni szokott, birtokba akarjuk venni, amire vágyunk. Hogyan adhatunk akkor pozitív választ Jézus felszólítására? Úgy, hogy figyelmessé válunk, s egyszerűen elfordulunk saját énünktől, amelyben mindig a szentség és a szentség hiánya elegyedik egymással. Elfordulunk magunktól, és Isten tökéletes szentségére kezdünk figyelni. Mi hasznunk van ebből? Hiszen Isten szentsége annyira fölötte áll mindennek, hogyan is részesedhetnénk benne? Jézus által kaphatunk részt belőle, mivel az Atya szentsége a Fiúban él, a Fiú pedig bennünk. Ezért pedig az Atya szentsége jelen van bennünk a lélek által. A szentségre hívó felszólításnak megnyílva valójában Jézusnak nyílunk meg. Jézusra kezdünk figyelni, s lassan mindenütt és mindenkiben észrevesszük. Nem csak magunkban, sőt eleinte talán magunkban a legkevésbé, hanem másokban. Ha pedig látni kezdjük Jézust, olyanok leszünk, mint ő, mert látni fogjuk úgy, ahogyan van. Ez a lényege a szüntelen imádságnak. Imádkozzatok szünet nélkül, mondja Szent Pál összhangban az összes nagy tanítóval, aki továbbadta a hagyományt. Ha szüntelenül imádkozunk, Jézus szüntelen imádságába lépünk be, amely nem más, mint Jézus lelke. Az atyára irányuló kizárólagos figyelem, a saját énen túlnyúlva az atya tökéletes szentsége felé haladó mozgás. Csak azért imádkozunk szüntelenül, mert egységes és koncentrált tudatával Jézus imádkozik bennünk szüntelenül. A mantra egyszerűen abban segít, hogy mélyen és folyamatosan Jézus imádságára figyeljünk, szívünkbe áradó lelkére, a fiú és az atya között áradó lélekre. Valamennyi keresztény közösség, amelyet az imádság gyűjt egybe, előmozdítja minden ember szentségét és az egyház testének szentségét. A kettő elválaszthatatlan egymástól. Nem verseny folyik, ahol mindenki azon van, hogy először érjen célba, mert bizonyos értelemben senki nem jut célba, mielőtt mindenki célt nem érne, ugyanakkor már mindannyian megérkeztünk, mivel Jézus elsőként ért el oda, ahová mindannyian tartunk. Minden imádságban gyökerező közösség, amelynek Krisztus az élő középpontja, és Krisztus felé fordul, mindannyiunknak segít abban, hogy éber legyen a tudatunk, s a folyamatos imádság lelkületére figyeljünk, amely mindannyiunk szívében ott él. Ha figyelünk rá, látni kezdjük, ha pedig látni kezdjük, azzá válunk.
Lawrence Freeman Belső fény a Tiszta imádságként végzett meditáció című művének 9. részét hallották, felolvasta Dér Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!